Szeretettel köszöntök mindenkit, ez az Égéstér Special Michaelis Edition. Ugyanis hogy nem befújtál szét ide hozzánk Michaelis Norvit, mi gyorsan elkaptuk így Stumbandival kettesben, hogy beszélgessünk vele arról, hogy mi volt, meg mi lesz, meg még gyorsabb Monteiro, meg hogyan tankolta félre a Civicet Franciaországba.
Ez nem, szevasztok, ez nem annyira publikus, már a héten mondjuk megkaptam máshol is ezt a félretankolást. Hát annyira ügyes gyerek vagyok, hogy a dízelt, amit egyébként nem lehet beletölteni benzines autóba, mert ugye vastagabb is a pisztolynak a vége, azt nekem mégis sikerült, úgyhogy 100 kilométer volt vissza Johannával, közösen utaztunk autóval Franciaországba.
Ezt ketten együtt követtétek el?
Hát a Johanna aludt, úgyhogy igen. 100 kilométer volt vissza, túl korán érkeztünk volna meg a helyszínre, és akkor úgy döntöttem, hogy most még megállunk, pihenünk egy kicsit, és sikerült a megállás alkalmával a benzines Civic Tourerbe dízel tankolni, de szerencsére nem lett baj az autónak, úgyhogy azt leszámítva, hogy 6 órával később érkeztünk meg a pályára.
El is késtél?
Elkéstem. Tehát a többiek már elkezdték bejárni a pályát, amikor én megérkeztem délután 6-kor.
De mennyire volt ismeretlen neked ez a hely? Annyira nem, azért gondolom.
Egyáltalán nem. Az elmúlt 2 évben volt itt versenyfutam. Egyébként egy nagyon jó kis pálya. Úgy tudom, hogy Bernie Ecclestone volt feleségének a tulajdonába állt, tehát látod rajta, hogy a sövény vágás.
De a volt feleségének, ezért nincs ott meg Grand Prix verseny.
És a virágültetésnek legalább akkora hangsúlya van, mint hogy a pálya rendben legyen. Szerintem gyönyörű szép helyszín, ugye itt Franciaország, Côte d'Azur egyébként is az egyik kedvencem. Úgyhogy magát a helyszínt azt én kifejezetten szeretem.
Ugye rengeteget teszteltél szezon előtt, ugye több mint 1000 kilométert mentél, nem? Vagy az igaz?
Majdnem 2000-et.
Majdnem 2000-et?
Hát összesen teszteltünk, várjál, gyorsan összeadom, 12 napot, 13 napot.
Ez elképesztő mennyiség ahhoz, amihez hozzá volt az.
Hát majdnem 5000 kilométert teszteltünk a tél folyamán, és abból, hát nagyjából, hát olyan 2001 néhány száz nekem jutott.
Azt a mindenit. Magyarán elmondható, hogy ismered az autód?
Most már azt mondom, hogy igen, mert ugye ez a 2500 kilométer, ez nagyjából 5-6 verseny hétvégényi kilométer mennyiség, amit már megtettem, mielőtt elkezdődött volna a szezon.
Bandi?
Én azt akartam kérdezni, hogy a csapattársakkal milyen a viszony?
Azt írtad, hogy túl jó.
Hát most nyilván lehet-e olyan, hogy túl jó. Alapesetben én azt mondom, hogy mindig könnyű akkor jobban lenni, amikor kvázi nincs érdekellentét. Kicsi érdekellentét van, mert mindenki szeretne a legjobb helyen végezni az évvégi összetetben, de ezt mindnyájan tudjuk, hogy, és sajnos rossz ezt kimondani, de hogy nem hondás versenyző nyeri nagy valószínűséggel a világbajnokságot, úgyhogy...
Ne legyen kis hitű.
Most igen, nyilván tudom, hogy ez most furcsán hangzik, mert Franciaország után ugye második, harmadik és negyedik helyen állunk az összetetben, ráadásul minimális a lemaradás a Lópezhez képest. De mégis azt mondom, hogy ha kiegyensúlyozottan nézzük majd a teljesítményt, amikor mi is megkapjuk a balassúlyt, akkor valószínűleg a Citroën még mindig sokkal erősebb lesz, és ezt mind tudjuk. És így mindjárt felismerjük azt, hogy jelenlegi helyzetben tényleg a legfontosabb az, hogy fejlesszük az autót, és közös erővel lecsapjunk az olyan lehetőségekre, amik adódnak mondjuk versenyhétvégéken.
Magyarán, hogyha mind a hárman konstans jó eredményeket tudtok hozni, meg pontot szerezni, akkor a úgymond konstruktőri cím az elméletileg simán meg lehet.
Hát simán nem, de arra nagyobb esélyünk van, mint az egyéni világbajnoki címre. Tehát, hogyha mindenki tudja, hogyha összedolgozunk, mint csapat, akkor ez a Hondának nagyon fontos lehet, és szerintem a Honda VTCC szerepvállalását is bebiztosíthatja. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az egyéni pontversenyben nem egymást kell egyenlőre legyőzni, és ez szerintem azért segíti a jó hangulatot csapaton
belül. De miért is azért egy ilyen második, harmadik, negyedik helyér azért csak... oda teszitek magatokat, nem?
De hát nyilván oda
ott vagy az utolsó versenyen, és akkor előtted Rob Half, és 2 pont van közöttetek, akkor ott azért...
Hát nyilván szerintem összetett a helyzet. Nyilván az ember beszúr féktávon, de csak akkor szúr be féktávon, amikor egyértelműen tudja, hogy ebből nem lesz nagy baleset. Ugye volt például egy eset most pont Valentével, amikor úgy mentem elé, hogy nem tudtam, hogy most, hogyha rám húzza, akkor
főleg, hogy
kiforgatom-e,
szó,
vagy sem. Tehát, hogy ezt, hogyha csapattársam, akkor valószínűleg nem csinálom meg vele, még akkor sem, hogyha utolsó verseny hétvége, és épp azon meccselünk, hogy ki lesz harmadik az összetetben, mert éretnek és okosnak kell lenni csapaton belül bizonyos helyzetekben. Ugyanakkor, hogyha arról lesz majd szó, hogy ezeket a pontokat kell elvenni a másiktól, hogy az első helyért ugye harcban legyünk a VB címet illetően, akkor meg ugyanúgy meg kell csinálni csapattársal szemben. Aztán ezekből lesznek feszültségek.
Ez. Hogy Bandi, ezt azért kérdezi, mert mi mind a ketten ismerjük a Randlag Rob Huffot, meg
hát ez túlzás, találkoztunk.
Srácnak tartjuk egy elég laza figurának, meg a Montero is amúgy olyan.
A versenypályán kívül mindenki laza. Tehát az a tapasztalat, aztán amikor ott vagyunk, és...
Amúgy kemény ő? Na? Kemény ellenfél?
Nagyon. Látszik az a 11 néhány év kőkemény rutin, ugye BTCC-ben Plétó, Müller, Menü megérkezett VTCC-ben, Müller, Menü csapattárs ellen bizonyított. Most ilyen emberek ellen nekem azért még úgy érzem, hogy hiányzik a rutin, és ez nem feltétlenül csak versenypályára igaz, hanem arra, amikor ott ülünk mérnökökkel közösen az asztalnál, amikor arról van szó, hogy ki milyen információkat oszt meg, és milyeneket tart vissza magának, hogy ezt a pici előny megtartsa.
Te még túl sok mindent elmondasz?
Én még azt gondolom, hogy nem... Igen, látnom kell nekem is azt, hogy amikor van éles verseny csapaton belül, ami most nem versenypályára, hanem a saját kis helyzeti előnyünk megszerzésére irányul, hogy ott ezeket az apró finomságokat én is ugyanúgy érezzem, mint ők.
De van, mert kicsit megpedzegetted itt, hogy a Honda jövőbeni szerepvállalása is függhet attól, hogy ti most idén hogy teljesítetek. Szóval ez így azért levegőbe lóg, hogy hát, hogyha nem, megint nem húzunk be valamit, akkor esetleg?
Hát én
hogy mindig, érzed? Mert én mindig nem a... mindent tudsz, te sem.
Hát nyilván. Én azt gondolom, hogy nagyon jók a kilátások. Annak tekintetében, hogy ez egy legalább még 2-3 éves szerepvállalás legyen, de te is tudod, hogy 2008-ban a Hondának volt, mit tudom én, még 2-3 évig szerződés a Form 1-gel. Tokióban viszont mégis eldöntötték, hogy ez így most nem kell nekünk, megváltozott a gazdasági környezet, és mai világban már az, hogy van szerződés, vagy van-e megállapodás, bármilyen időtávra szerintem semmit, abszolút semmit nem jelent.
És van, gondolom, nincs megadott csapat sorrend, vagy ilyesmi a VTCC-re, ez mennyire jellemző amúgy?
Egyelőre
főleg
nincs
ilyen nehezen nálunk kezelhető embereknél, mint teszem azt a Müller López, vagy a Coronel az idősebbekre gondolom.
Nekem mindig szimpatikus az, amikor nincs csapatsorrend. És ezért volt marha szimpatikus a Citroën tavalyi és a tavaly előtti ugye felállása.
Hogy engedték Müllert López.
Én emlékszem, hogy mi is beszélgettünk arról, emlékszel 14-ben az első verseny hétvége előtt, amikor én is azt mondtam neked, hogy ha most pusztán marketing szempontokat veszünk figyelembe, akkor a Citroën Müller vagy Lööb lesz a világbajnok. Ugye López ott van, de López nekem akkor is úgy tűnt, mint harmadik számú versenyző, aki pokol ilyen gyors, de én is úgy voltam vele, hogy a Citroën...
Hú, ez ilyen szerintem... palikos volt, nem az, hogy pokol ilyen gyors.
Hát nem az. Gyors. De hogyha a Citroën most itt marketing szempontokat is figyelembe vesz, akkor szerintem Lööbnek kell nyerni a világbajnokságot.
Hát
és hogyha megnézed, simán megnyerhették volna Lööbbe a világbajnokságot, de mégis hagyták a szabad versenyt, és ez az, ami szerintem kell a mai világban az autóversenyzéshez, mert mindenki azért látja, hogy sok dolog át van szőve.
Politikával.
Igen, akár politikával is, és nekem nagyon üdítő látvány volt az, hogy nem csak tavaly előtt, hanem tavaly is a Citroën. Tehát teljesen szabadon engedte versenyezni a versenyzőt, és ugyanez a helyzet például a Hondánál.
Ezt akartam kérdezni, hogy itt most te úgy érzed, hogy felszabadultabb, vagy most nyilván ezzel nem akarok párhuzamot vonni egy gyári, meg egy nem gyári csapat, amilyen az Engő Motorsport is között, hanem felszabadultabb, vagy többet engedhetsz meg magadnak a pályán, meg mondjuk a pályán kívül nem, de mondjuk a pályán
többet.
Jobban ütheted az autót, jobban rátekerhetsz mindent, jobban kiengedheted itt-ott. Nem számít annyira, hogy most elfogy a fékbetét, mert a gumi, mert a izé.
Pontosan.
Ebből a szempontból neked ez most jobb.
Sokkal jobb. Tehát pont azt beszéltük a Bandival, mielőtt följöttél lentről, hogy valahogy azt éreztem most ezen a versenyét végén, hogy természetesen tudok mozogni az autóba, hogy nincs ott a, tudod, a kis ördög a fejben, hogyha most ez a beszúrás, ez én indokoltnak érzem, de valamiért nem jön össze, akkor,
jó,
akkor abból...
indokoltnak érzem.
Hát igen, de akkor abból előfordulhat az is, hogy mondjuk egy nagy baleset, szerencsétlenül jövünk ki mind a ketten belőle, összetörik az autó, és abból hogy lesz épp kézlába autó a második futamra.
Értem.
És ez nyilván nem az Engő Motorsport érdemeit csökkent így az elmúlt években, de összehasonlíthatatlan. És ez most az elmúlt egy verseny hétvégéből is látszik, már egy privát csapat lehetősége és egy gyári csapatnak a lehetősége. És azért gondolom azt, hogy még hogyha az autóm tavaly nagyon hasonló volt a gyári autókhoz, képest, akkor érzel is azért, külön... azért
már csak kényelmesebben lehet így versenyezni. Amúgy.
Hogyha őszinte vagyok, akkor az idei autó azért már különbözik a tavalyi autótól, tehát sok területen volt fejlődés. Én azt érzem az én autómon, hogy ez egy új autó. És nyilván ott van beülsz, ott van az új autó szag, ott van a nagyon merev váz, amit azért lehet érezni kerékvetőkön, kerékvetőkről leérkezve.
Hát már ez más autóra megpuhul.
Hát igen, meg az én autóm azért, én benne voltam sok balesetben, meg sok adókapokban, és azért azt mindig tökéletesen rendbe hozni, ugye hazahozni az autót, ráállítani a padra, erre egyszerűen nem volt lehetőség, mert nem is volt idő se.
A tesztek során ugye rengeteget fejlesztettetek. Mennyire esett latba az, amit te mondasz, vagy te javasolsz? Szóval teljes értékű profinak tekintettek rögtön az első pillanattól fogva, aki tudja, hogy mit mond, és oda kell rá figyelni, vagy inkább az volt, hogy ezt mondja Norbi, de valami olyasmit csináljunk.
Hát ez nehéz megmondani, mert tudod belülről elbírálni azt, hogy most mennyire tekintenek profinak, vagy mennyire adnak a szalomról, az nagyon nehéz.
A tények azt mutatják, hogy adnak a...
Szerintem a tények azt mutatják, hogy adtak a szavamra, mert 15-ben teszteltem már a gyári csapattal kétszer. Ott szerintem felmérték, hogy körülbelül mennyire lehet együtt dolgozni velem. És nekem az nagyon jó leső érzés volt, hogy ott volt Háf, aki új versenyző a csapatban, neki azért kell a kilométer, hogy összeszokjon az autóval, és én azt vártam, és ezt tök őszintén mondom, hogy Háf teszi meg a legtöbb kilométert. Egyrészt azért, mert az ő kívülről hozott információi azok mindig értékesek, másrészt meg szüksége van kilométerre az autól, és ehhez képest meg, hogyha figyelembe veszem, hogy még én mentem 6-7 napot, ő ment 3-4 napot, Montero meg mondjuk 2 napot, az nekem azt mutatja, hogy igenis adtak a szavamra, és ez tényleg tök jó.
De sokat kell tanulni egyébként egy ilyen autót, mert nekem mindig az a benyomásom, hogyha profi versenyző mellett ülök, bárki is legyen az, hogy bármilyen autóba beülteted, és egyből, tehát mit tudom, te is mész 3 kört egy autóval, és akkor tudod, hogy mi merre hány óra, és akkor... Tehát
sokat kell menni.
Sokat kell menni, tényleg.
Mert tehát, hogy szerintem a profi, az attól profi, hogy eljut nagyon gyorsan, mit tudom én, 90%-ig az autóval, de ahhoz, hogy ezt az utolsó 5-10%-ot megtaláld, ahhoz kell a rengeteg kör. Tehát el tudsz jutni, most, hogy a köridőt veszük, akkor el tudsz jutni egy másodpercre az elméleti legjobbtól nagyon gyorsan, hogyha profi vagy, de ahhoz, hogy megtaláld ezt az utolsó másodpercet, vagy utolsó néhány tizedet, ahhoz kell a több száz kör. Meg azért is kell, hogy egyrészt érezd az autó finomságait, másrészt meg érezd, hogy az autó különböző beállításokra most hogy reagál, mert például nincs olyan, hogy ideális beállítás, mert van 3 különböző versenyző, és a 3 különböző versenyző akkor képes maximumot nyújtani, hogyha az autót minimálisan a saját.
Nektek nagyon mások a preferenciátok? Tehát így a csapaton belül?
Hogy most Franciaországban nem. Tehát ugye futamon minimális eltérések voltak az autók között, de a minimális eltérés ez tényleg olyan, hogy minimális és semmiféle.
És ez a telemetrián kiütközik egyáltalán valahogy? Mert ugye arról volt szó, hogy nézed, meg figyeled, meg tanulsz a
telemetrián így, amikor ennyire közel állnak az autók beállítás terén egymáshoz, akkor elsősorban vezetésbeli különbségeket látsz.
Szóval látod, hogy hol koptak el a tizedek meg a századok?
Minden látsz.
És akkor, hát akkor megnézitek egymás adatait, és akkor látod, hogy hát itt bizony egy 10 másodperccel tovább nyomta a gázt.
Így van. Aha. Vagy mit tudom én, 3-5 méterrel később fékezett, mégis képes volt ugyanakkor a sebességgel megérkezni a csúcsponthoz. Tehát ez, hogyha ebbe van tendencia, mert nyilván egy körből megítélni most vezetést, azt nem lehet. De hogyha van egy 8-10 körös mintád, és ezért jó mondjuk szabadedzés után rendszerezni időmérő előtt az adatokat, és megnézni azt, hogy most itt 5-ből 3-szor vagy 4-szer ő adott nekem 1/10 másodpercet, és nagyon hasonlóan beállítva az autó, akkor az nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy ő azt a kanyart azt jobban
hogy
csinálja.
Hogy ott el lehet úgy fordulni.
Igen. Érdekes dolgok ezek, és én is azért minden alkalommal új apró dolgokra jövök rá. Például azt teljesen őszintén elismerem itt, hogy Montero ezen a hétvégén úgy ment, hogyha én a maximumot nyújtok, akkor legjobb esetben is hasonló köridőre lettem volna képes, mint ő.
De viszont az látszott most a visszatérve a hétvégi két futamra, hogy nagyon rideg volt, tehát nagyon keményen toltad, és bevállalósan mentél. Ez annak is köszönhető, hogy lehetett, vagy hogy nincs akkor a ráda?
Annak is. Hát elsősorban szerintem annak köszönhető.
De ez tudatos volt, hogy azt mondtad magad, hogy most kicsit így
felhúztad magad, tudatos,
magad az... most már.
Nem,
akkor
és egyáltalán nem is húztam föl magam. Tehát, hogy ugyanúgy ültem az autóban, mint eddig, annyi különbséggel, hogy most, hogyha adott egy kétes szitu,
de amikor... akkor elmerted vállalni.
Így van. Tehát nem voltam most jobban felspanulva, mint eddig voltam, csak amikor adódott egy helyzet, ahol éreztem, hogy nagy valószínűséggel nyertesként jövök ki, akkor azt bevállaltam, mert az a jó döntés, hogyha bevállalod, hogyha úgy érzed, hogy egy kicsit több esély van arra, hogy megszerzed a pozíciót, és nem töröd össze magad.
Ugye az autó, gondolom a top speedben még mindig nem tudtok igazából a szedán karosszériás kocsikhoz felérni, de viszont nekem úgy tűnt, hogy a féktávon meg nagyon stabil és tök jó használható az a kocsi, soha sokkal rövidebb.
Jó szemed van.
Fékezni, és jóra. Most ezt nem azért mondom.
De tényleg, halálkomolyan, a mi autónk szerintem az egyenes vonalú fékezésben a legjobb a mezőnyben.
Hogy ott sokat tudtál nyerni azokon, akik előtted mentek.
Ami most nagy erősségünk idén, az a lassú kanyar, a lassú kanyarból való kigyorsítás és a féktáv. Ez az, ami hát, miatt szerintem Franciaországban...
Amikor gyorsítasz ki, máshogy helyezett.
Jó a mechanikus tapadásunk. Tehát jól át tudjuk vinni az útra ezt a 400 lóerőt, még úgy is, hogy ugye első kerékhajtás, és viszonylag keskenyek.
Van hajtási befolyás? Erős?
Ha kopottak a gumik, akkor igen. Akkor új guminál szinte semmi.
Ez érdekes, mert ugye utcai autóknál mindig ezzel kínlódunk, ha jönnek ilyen
erősebb. De utcai autó, tudod, most ott van a Civic Type R. Ilyen 300 lóerő fölötti autónál tudsz picit kisebb hajtási befolyást csinálni, de teljesen eltüntetni soha nem fogod szerintem tudni. Egyrészt azért, mert egy ilyen utcai gumi soha nem lesz olyan tapadású, mint egy slick gumi, és ennek kapcsán meg mindig az lesz, ott lesz az a kicsi rossz érzés, hogyha valaki nem szereti, rálépsz a gázra, kanyarodsz közben is, és elkezd egy kicsit.
Szóval igazából idén is a technikásabb, inkább közepes vagy lassú tempójú pályák fognak nektek kedvezni.
Szerintem igen. Tehát ugye a Szlovákia ring egy picit nehezebb lesz szerintem, mint most Franciaország volt. A Hungaroring meg azért lesz nehezebb, mint Szlovákia ring, mert ott megkapjuk majd a büntetősúlyt, ugye. Tehát most első két hétvégén mi könnyebbek lehetünk, mint a Citroën.
Hát meg új aszfalt.
Új aszfalt. De egyébként próbáltam már a Hungaroringen az új aszfaltot.
Tényleg?
És tükör sima.
Hát csak mennyire tapad?
Hát ezt meglátjuk, de az mindenkinek ugyanannyira tapad majd szerencsére. Úgyhogy kíváncsi leszek én.
Nagyon más lett egyébként.
Túrautóban az soha nem lehetett annyira érezni, hogy melyik kanyar most túlságosan pattogós, vagy melyik kevésbé. Amikor formautóval mentem 3-4 évvel ezelőtt, akkor azért érezhető volt, hogy a célegyenes vége, féktávon egy picit már ráz. Az ötös kanyarban is érezted, hogy egy picit, ugye itt a kanyar közepénél már hepehupás, de a túrautó lesz soha nem volt szerintem nagyon nagy gond.
És mit akarok, mennyire kiegyensúlyozott most a mezőgy? Mert jó, egy futam van, de itt már mindenféle elméletek születtek, hogy már most talad, meg a Volvo. Azért volt, meglepett szerintem a Volvo mindenkit, nem? Egy kicsit. Így külsőleg. Meg most úgy valahogy úgy tűnt, hogy azért meg...
Nagyon erősek. A Volvo volt szerintem most a leggyorsabb autó. A célegyenesben, meg a hátsó egyenesben is. Tehát, hogy amikor a Volvo mögött mentem, soha nem tudtam...
Nem
tudtam nyomást gyakorolni rá egyenesben, még úgyis, hogy szélárnyékon volt. Tehát a Volvo szerintem motorikusan borzasztóan jó, és az ő erősségük, vagy a legnagyobb erősségük az a nyers teljesítmény. Az látszik, hogy még egy kicsit küzdködnek a kipörgő kerekekkel, meg a tapadással, de hogy nyilván ez új autónál, amikor új pályára érkezel, még nem tud finom hangolni, még nincs meg az összes információ.
De közelebb került a Citroënekhez a mezőny, ugye unblock, vagy összép
szerintem
összép
igen.
Húzódott?
Tehát, hogyha senki nem fejlesztett volna semmit a télen, akkor is közelebb került volna mindenki a Citroënhez, mert változott a ballasztsúlyrendszer. Most nem akarok nagyon elkezdeni szakmai részletekbe menni, jó, de ugye tavaly 60 kg volt a maximális kiszabható balassúly, és most 80, de önmagában nem ez hozza közelebb a mezőnyt, hanem az, hogy tavaly volt egy olyan szabály, hogy ha 3/10 másodpercen belül van két adott márka, akkor mind a ketten 60 kg balassúlyjal mennek. Aha. És a negyedik 10 másodperc lemaradástól kaptál 10 kg könnyítést az autón, és egészen ez azt hiszem 7 vagy 8/10 másodpercig csökkent 10 kilóval, tehát 8/10 másodperctől voltál mondjuk 60 kilóval könnyebb tavaly, mint a leggyorsabb autó. Idén meg ugye 20 kilóval több a maximális balassúly, és itt minden egyes 10 másodperc idéntől már súlykönnyebbség.
Magyarán pontosabban be lehet lőni.
Tehát igen, tavaly szerintem mindenki a Citroenhez képest, vagy a leggyorsabb autóhoz képest 20 vagy 30 kg-ot kapott előnybe azzal, hogy nincs meg ez a 3/10 másodperces szabály, hanem idén, hogyha egy tized másodperccel lassabb vagy, mint a leggyorsabb autó, akkor már 10 kilóval könnyebb az autón.
Ügyes.
Tehát összességében ez szerintem, ez hozza a
Forma egy új időmérő szabálya.
De jó, tehát hogy most nagyon sokan mondták például, hogy mennyire jó volt ez a verseny.
Jó, de a Citroenek itt 80 kilóval mentek, és ahogy írtad is, ott eszi a gumit elől, azért totálisan teljesen más hosszú távon.
Hát igen, szerintem a versenyen ők sokat küzdöttek. De összességében most a lényeg az, hogy jó verseny volt, és szerintem számunkra a lényeg az, hogy ilyen körülmények között megmutassuk, hogy igenis ott tudunk lenni legalább a Citroennel egy szinten. És hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor ezen a hétvégén nekem ez volt tényleg az elvárható minimum. Mert tudtam azt, hogy ha ezen a hétvégén nem leszünk versenyképesek, akkor amikor megkapjuk majd a balassúlyt, akkor leszünk nagyon nagy bajba. És marha jó érzés volt, hogy azért ott voltunk, és mindenki tudja, hogy a Citroen mennyire.
De mégis elégedetlen vagy.
De azért vagyok elégedetlen, mert nem én voltam. Mert a Montero gyorsabb volt nála. És azért versenyzőként soha nem jó érzés.
Landi?
Nem, hát érdez.
Milyen volt a Tarkiditől? Elköszöntél? Az öreg Pitontól?
Nem kellett elköszönni. Ott van azért a pályán.
Hát tudom.
Érdekes volt, mert ugye mi is beszélgettünk sokat a kis füzetéről.
Igen.
És most, amikor az első futamon...
De te nem vagy benne a kis füzetbe.
Nem.
A Valente az vastagon benne van, szerintem az első helyet.
De most is volt, hogy volt, azt hiszem, a De Moustier.
Igen, volt, és
az autogramosztása meg a Monteronak mutatta ezt a kicsi, mint hogyha fogná a kis könyvét, és akkor írna bele a jobb kezére, amikor mutatottál.
Ja. Az öreg így elülteti a félelmet mindenkinek a szívébe.
Ja.
Jó, hát Michalis Norbinak el kell mennie, de én nagyon-nagyon örülök, hogy beugrott hozzánk még, ha csak erre a pár percre, és remélem, hogy találkozunk még. Mindenképpen mondanám mindenkinek, hogy a Szlovákia ringen meg a Hungaroringen ordítsa reketre a torkát, mert csak úgy fogja meghallani. Ez volt az a heti égéstér extra. Én Vály István voltam, Stump Andrással és Michalis
Norbival. Köszönöm a lehetőséget.
Sziasztok.